rég megfogott engem ez a szöveg, hogy már rég találkoztunk mi ketten, csak még nem pontosan éreztem magam sem felkészülve ahhoz, hogy nekifogjak eddig ennek, meg úgy éreztem, hogy egy kicsit még körbejárnék társulatok között is, hogy kik milyen közegben lenne izgalmas ezt megcsinálni, kikkel pontosabban, és így találtam rá például Faragó Zénóra, amikor csináltam a Homokszörnyet, és a vele való találkozás kapcsán mondtam, de akkor dőlt el bennem, hogy ha Anyagint csinálok, akkor az biztos Faragó Zénó lesz. Ő is ihletett meg engem sok helyzetben ezzel az előadással kapcsolatban, és úgy érzem, hogy ez egy sikeres, mármint, hogy egy nagyon jó, tehát nem tévedtem abban, hogy ezt csak neki kell eljátszania, és senki másnak. Ez egy ilyen megérzés volt. Ő, illetve még Szakács László, aki Puskint játsza, tehát hogy így amikor az előkészületekben, amikor így készítettem elő magamban ezt az egész előadást, mikor így már hallod ezeknek az embereknek a hangját, a gondolatait között, ahogyan mondják azokat, ezeket a szövegeket, akkor így egyértelmű, hogy nem szabad más dolgokba belemenni, nem szabad, hogy is mondják ennek, hát egyezkedni mással, vagy velük, vagy ha nem, akkor inkább nem csinálom meg. Na és úgy hozta, szerencsére úgy jöttek ki a lépések is, hogy nehezen, nagyon, de nagyon nehezen, de össze lehetett egyeztetni. Lökit is, meg illetve van még rajta kívül három vendégszínész, ketten a Vásárhelyi Egyetemről, illetve Dávid Péter, aki szabadúszó színész, és nagy erőfeszítések hatására, de össze lehetett hozni ezeket az embereket egy terembe, és ez fantasztikus. Вы сестрицы, подруженьки, вы придите как сиротинушки. Вы ударьте как громкий колокол. Разбудите-ка родно батюшку. Ты приди, приди, ради мне, кой на мою горьку, горьку свадебку. Вы разбейте, как гробовую доску, разбудите, как родную матушку. Муж, ты встань, ради моя, погляди-ка на свое дитятко. Снаряжать меня есть кому сироту.
Te Anyaginben, amit mondjuk Faragó Zénóban találtál meg?
Ez valahogy az Anyagin története, vagy az egésznek az életérzése, az elsősorban nekem is személyes volt, másképp nem nyúltam volna hozzá, másképp nem ragadott volna meg engem se. Ez a felesleges emberi életérzés, amikor egyszerűen csak elkap egy olyan hangulat, hogy ülsz a szobádban, nézed a plafont, és képzeled el, mint hogyha ott futna végig a tenger, és érzed, hogy úgy nem tudsz megmozdulni, mint hogyha egy picit elkapnak olyan napok, hogy egyszerűen nincs lelki erőd, nem tudom, még az álmaidnak ajtót nyitni se. Hát én most egy pont olyan korszakomat élem, amiben a szerelem az egy eléggé fontos téma az életemben is, de hogy úgy amúgy is a boldogság keresés, az úgy érzem, hogy egy eléggé hasznos keresése lenne mindenkinek. Ebből kiindulva igazából az rengetett meg engem, hogy jelenünk egyik, tényleg egyik súlyos betegsége az elmagányosodás, egy olyan kiüresedett létérzés, amely következetesen felszínes vagy gyorsan múló kapcsolatokat eredményez, és ennek valahogy azt érzem, hogy még jobban felpörgött ez az egész történet, már-már nagyon nehezen van megállás, amiben megállunk és azt mondjuk, hogy mi is történik az életemmel, vagy egyáltalán hova tartok, hiszek valamiben, ha igen, miben, ha nem, de hogy egy önelemzés az úgy érzem, hogy fontos. Zénóban pedig, hát van egy anyagszerűségében is az általam elképzelt anyagim képre tökéletesen rezonál, és nem csak ebből kifolyólag, hanem én most nagyon összhangban teli próba folyamat volt abból a szempontból is, hogy úgy érzem, hogy közösen kerestük meg az előadás mozgató kérdéseit is, a figura mozgató kérdéseit, a pillanat, igazából a pillanatot, mert én a színházban a pillanatokban hiszek.
És milyen pillanatoknak lehetnek szem, illetve fültanúi? Milyen fontos érvágások vannak ebben a történetben, amely ma is üzenet?
Hogy arra az alkalomra az előadás minden eleme tudjon egyesülni a néző kizökkentésére, a néző szórakoztatására, a néző kimozdítására. Igen, azt hiszem, hogy kimozdítani a nézőt egy új kérdéshez, egy új gondolathoz, új vizsgálódáshoz, új ösztönzéshez, új tudatossághoz. Ebben van egy meghatározó, vagy hogy ez csak a nézőben is, a néző körül létező körülmények kapcsolódásától függ, vagyis pillanattól, mivel bármilyen munka minden pillanatának élénkséggel, képzelőerővel kell bírnia, én legalábbis ezt hiszem, és ezeket semmivel nem lehet helyettesíteni. Egy eléggé intenzív előadás lesz, én úgy érzem, teljesen más az eddigi munkáimnál, egy eléggé nyers és következetlenségében következetes nyelvezetről beszélhetek, úgy érzem, ami valahogy az igazság és a nosztalgia és a melankólia, tehát amelyben az igazság és a melankólia mindig összetévesztődik, összekeveredik. Néha vannak helyzetek, melyek metik egymást, melyek egybevágnak, de mint a baleset szerint is. Ez a baleset engem nagyon érdekel. Hiszem, hogy ez is az, ami érdekel engem. Szóval ugyanakkor egy nagyon érzékeny, nagyon törékeny pillanatok vannak egymás után fűzve, amelyek valahogy tényleg remélem, hogy egy más dimenzióba tudnak emelni nézőket, színészeket, jó esetben mindkettőt.
Van egy nagyon fontos két szó igazából a címben, az, hogy Puskin nyomán, tehát, hogy nem Puskin anyaginnyét látjuk, hanem Puskin nyomán. Valamiféle átértelmezésre gondolhatunk?
Igen. Egyértelműen én úgy vagyok ezzel, hogy nem, én hiszem azt, hogy ezt a száz, ez egy verses regény, amúgy, ami nagyon fontos, nem egy, tehát egy az ezek a Puskin művét állítottuk színpadra, hanem abból egy életérzésből indulva úgy érzem, hogy megcsináltuk a saját Puskinunkat, de nyilván úgy, hogy tartva a költőnek a a szellemét. Pont Puskin mondja egyik levelében, amit a 1823 tájékán írt, amikor írta a regényt, az egyik barátjának írta, akiben azt állítja, hogy nem regényt írok, hanem regényt versben, és ez ördög különbség. Ebben is kiindult, illetve sok más egyéb dolog volt, mivel az anyagénről rengeteg tanulmány készült már, a tanulmányokból is más tanulmányok készültek, sőt kialakult az anyagénről alkotott vélemény készül iránya, hogy ez egyik szerint a mű teljes egészében elhibázott, semből sem szólt, és megmaradt színes fecsegő Byron utazásnak. A másik szerint viszont az orosz irodalom legharmonikusabb felülmúlhatatlan alkotása, vagy orosz irodalom koncepciójának kialakításával az anyagén egyre inkább a nemzet büszkeség kiakadhatatlan forrása, tehát két ilyen irányvonal van, ami már egyből szimpatikus egy számomra, ami azt jelenti, hogy megosztotta a közönséget, és nem maradt lányos. Puskin nyomán az azért fontos, mivel azt hiszem, hogy nem is célunk és értelmetlen is visszaadni egy műt ától zérig, aki ez érdekel, az elolvashatja a műt. Viszont a problémák, a törékenységek, a kérdések, a felkiáltó jelek a műben, amikre mi ma hogyan tudunk reagálni. Alapvetően a kérdés, hogyan ránkoztat meg, hogyan vigasztal meg, hogyan mosolyogtat meg. Ezek azok a dolgok, amik minket érdekeltek, amiből indulva, és ilyen formai szempontból is egy teljesen, hát nem is, hogy felszabdott, de nagyon-nagyon intenzív, úgy érzem, hogy egy nagyon intenzív momentumokat li előadás, és valahogy a mi kapcsolódásunkat, a mi véleményünket a bűhöz, az is megjelenik az egészben.
Hogyha az életben boldog akarsz lenni, csinálj zenekart, és hogyha abból nem lesz semmi, vegyél magad mellé egy kutyát vagy macskát társnak,
a verses nyelvet, a verses formát viszont hallhatjuk az előadásból?
Igen, abszolút. Sőt, a történetiségét is teljesen kérhető lesz az egészből, tehát a dramaturgiailag, a dramaturgiailag, a dramaturgiai konzultáns az Más István volt, vagy Más István, és erre törekedtünk nagyon, hogy tényleg úgy tegyük fel színpadra, hogy ne csak egy, nem tudom, egy. Én fontosnak tartom, hogy érthető legyen a történeti sikra is. Fontosnak tartom, hogy ez minél több fiatalhoz jusson el, mivel tényleg érzem, hogy egy olyan műről beszélünk, ami által kapcsolódás, de hogy folyamatos kapcsolódás van a többi, tehát miközben dolgoztunk is ezen, rengeteget kacsintottunk Dante-nak a Divina Commedia, de magyar a cím.
Isteni színjáték.
Igen. A Dante-nak az isteni színjáték felé is, illetve a Hamlethez, a Csehov irányából. Tehát úgy érzem, hogy egy adott ponton ezek a igazán remek művek azok összkapcsolódnak, és pont, már nem is tudom, hol olvastam ezt, de tényleg arról van szó, hogy a tehetségek azok egy témáról beszélnek mindig az alkotásuk kapcsán, és a zsenik azok általában maximum három témát tudnak körülölni. Én érzem, hogy Pushkin tényleg tehát a korát meghaladó zseni volt. Amúgy az egyébként egy parodisztikus műnek is titulálják, mivel tényleg egy olyan körbeáró hatása van a korának a többi művével kapcsolatosan, hogy az egy hatalmas intelligencia kellett, hogy ezt a finom iróniát megcsinálják az Anyeginben, és ezt sem hagytuk szem elő, mármint, hogy nem hagytuk, úgy érzem, hogy próbáltunk ezzel is kezdeni valamit. Aztán kiderül.